Sziasztok! Ez a Változókor, én nem változom podcast a Visi támogatásával. Hatrészes beszélgetés sorozatunkban szeretnénk segíteni eligazodni a 40 feletti nőket érintő teljesen természetes, ám de sokak számára kellemetlen tünetekkel járó időszak a változókor kellemesebb és tudatosabb megélésében. Én László Krisztina vagyok, újságíró, a témában szintén érintett 50 pluszos nő. S miről beszélgetünk ma? A mai epizódban meghívott vendégeinkkel, Svetelszky Zsuzsa szociálpszichológussal és Hegyi Barbara színésznővel többek között arról is beszélgetünk, hogy mennyit ér egy nő, ha elmúlt már 50 éves. Ha már felnőttek a gyerekei, ha már nem szülőképes, viszont tele van még életerővel, bizonyítási vágyal, és szeretne még sokáig aktív tagja maradni a társadalomnak. Életét lehet, hogy megkeserítik a menopauza kellemetlen tünetei, de nem szeret beszélni róluk. Mert hogy ma Magyarországon a változókor témája még mindig tabunak számít. Az érintettek azért sem szeretnek beszélni róla, mert félnek, hogyha kiderül, hogy ők is beléptek a változókorba, rájuk sütik a lesajnáló jelzőt, hogy öregek. És akkor most köszöntöm kedves vendégeinket, sziasztok!
Szia!
És én a beszélgetést egy provokatív kérdéssel kezdeném. Mennyire érzitek magatokat öregnek? Mert hogy mind a hárman elmúltunk már 50 évesek, a közfelfogás szerint már középkorú nőknek számítunk, ergo nem vagyunk fiatalok.
Én egyre érettebbnek érzem magam. Az öreg szó, az megérkezhet a szótárba, de másról szól. Egy perccel sem lennék fiatalabb, és ez már vagy 20 éve egy visszatérő érzésem, mert olyan tapasztalatokat szerez az ember, amivel akár a saját egészségét is fejlesztheti, a mozgást, vagy amivel egészséges termékeket vásárol, az étkezése egészségesebb lesz. Úgyhogy én úgy érzem, hogy ahogy zajlik ennek az érésnek a folyamata, kiteljesedik az élet, és biztos elérkezik az az öregség is, amit ma annak hívunk, de még talán nem találkoztam, nem szembesültem vele.
És Barbara?
Én írtó bajba kerülök ezzel mindig, mert persze, ha magamra gondolok gyerekként, hogy egy 55 éves nő ott állt előttem, akkor az nyilvánvalóan egy néni volt. De így, hogy tudom, hogy én vagyok az a néni, én ezt így nem érzem egyáltalában.
45-50 körül megváltozik a nők megítélése a társadalomban. Miért pont ez a kor a vízválasztó, amikor is elég sokan úgy érzik, hogy ők láthatatlanná válnak mások számára?
Részben van egy evolúciós pszichológiai oka is. Úgy tekintünk a nőkre, akik megszülik a gyermekeiket, és kicsi gyermekkel sétálnak óvodába, iskolába, hogy ez az ő feladata. És néhány generációval ezelőtt rögtön következett, vagy 5-6 év átfedéssel egy következő szerep, a nagymama szerep. És csak most van az, hogy a változó életkor hosszabb lett, hogy kinyúlik ez az időszak is, hosszabb ez az időszak, ami egy akár 2-3 évtizedes kreatív korszakot jelent egy nő számára, illetve akár 10-15 év is van, amikor még nem érkeztek meg az unokák, de kiröpültek a gyerekek. Tehát leginkább elsősorban azt mondom, hogy szokásból, mert így szoktuk, mert a 40-45-50-55 éves nőket elkezdték leírni. Ez azonban, hogy egy közkeretű kifejezéssel érek, ageism, vagyis a korral kapcsolatos sztereotípia, a korral kapcsolatos attitűd, de ma azért már sok eszköz van arra, hogy ezen változtassunk, és ehhez ketten kellenek a közeg, ami körülvesz bennünket, és mi magunk, akik változtatunk.
De hogy említetted az evolúciós pszichológiát, tehát azért 45-50 körül a menopauza idejében már nem szülőképes a nő, tehát nem vállalhat gyereket természetes módon. Nincs benne az is, hogy ilyenkor a férfiak már nem tekintik őt potenciális anyajelöltnek, és hogy kvázi ez valahogy átmegy a köztudatba, a társadalmi gondolkodásba is, hogy na jó, hát ezek a nők már nem képesek szülni, tehát ők már öregek, keressük a fiatalabbakat.
Létezik ez a vélemény, ami mondjuk egy régebben egy 35-40-45 éves nőt nem tekintett szülőképesnek, de azért ne feledkezzünk meg arról, hogy beérkezett egy másik szerepbe, amit hívhatunk matrónának, de lehet egyfajta háztartásfő is, aki elkezdett irányítani magasabb rendű, magasabb szintű dolgokat abban a nagy családban, ami azért egy 100-200 évvel ezelőtti értelmezésben akár alsó hangon 80-90 ember volt, de elment a 150-ig is a pereputy. tartjunk. Tehát egy rang, egy mai értelemben vezetői rang azért tudott járni még a kis településeken, még az archaikus településeken is. Az már a mai a fiatalságot és a fiatalasságot egy termékként, vagy egy üdvözítő tulajdonságként felmutató közegből származik, hogy aki nem szülőképes, az rögtön átlép az idős kategóriájába, holott ez több szempontból csúsztatás. Hiszen hogyha például nincsen gyermeke, akkor is tud gyermekekkel foglalkozni, illetve hát különböző korú nőkre pillantva óriási különbséget láthatunk, nem csak abban, hogy hány évesnek néznek ki, hanem az energikusságukban, a vitalitásukban, abban, ahogy hozzáállnak az élethez.
Nemrégiben olvastam egy nagyon vicces könyvet, amit egy amerikai újságíró írt, aki Párizsban él, és a 40 körüli nők életközepi válságát taglalja önironikus, kritikus szemmel. És ebben írt egy nagyon kis helyes történetet, hogy amikor elmúlt 40 éves, akkortól kezdve azt vette észre, hogy a párizsi kávézóban a pincérek, ahelyett, hogy mademoiselle-nek hívták volna őt, elkezdték madámozni. Ez körülbelül egy olyan, mint amikor itt Magyarországon egy bizonyos idő után a szia helyett csókolommal köszönnek, vagy hogy a férfiak a tegezés helyett a magázást, vagy a tetszikezést választják. Barbara, neked volt olyan az életedben, amikor úgy hirtelen rádöbbentél, hogy most már nem sziával köszönnek mondjuk a gyerekednek a barátai, hanem csókolomoznak, és elkezdnek néninek hívni, vagy ilyen még nem történt veled?
Igazán kevés alkalommal találkoztam ezzel a teljesen váratlan fordulattal, és én pont fordítva vagyok, mert engem az zavar, amikor mindig letegeznek. Szóval biztos én vagyok a kevés kivétel. Nekem nagyon fura, amikor bemegyek egy üzletbe, és azt mondják, hogy szia, mit szeretnél? És mindig mondom, igen, jó napot kívánok, hát erre lenne szükségem, mert ez a madame és mademoiselle közötti különbség, tehát nekem jól esik madame-nak lenni, mert ez mégiscsak valami nyugalmat, valami kiteljesedést feltételez, és visszatérve az előző gondolatotokra csak egy pillanatra, tehát hogy azzal, hogy valaki nem szülőképes, tehát egy picit úgy beszélünk róla, mint a minden férfi arra vágyna, hogy neki további gyerekei legyenek. Ez nagyon megnyugtató is lehet egy férfi szemszögéből, hogy itt van egy nő, ennek már biztosan nem lesz tőlem gyereke, úgyhogy ragyogó életünk tud lenni, akár szexuálisan, akár egyáltalán. Szóval, hogy engem nem bánt, hogyha ha magáznak, de valószínűleg ebben egy attitűd is bele kell, hogy szóljon, hogy milyen, mit képviselsz. Tehát a lányom osztálytársai simán letegeznek. De azt gondolom, hogy ezt a kor is hozza, tehát az élet, amiben élünk, ahogy az egész megváltozott. Tehát én 50 éves, 55 évesen azt gondolom, hogy az erőm teljében vagyok. Tehát a szemem az egyetlen, amiben érzem az igazi romlást. Igen, egy kicsit így, egy kicsit úgy megy széjjelebb, de alapvetően azt élem meg, hogy még mindig tudom csinálni, és szerintem ezt látja a közeg. És ha ezt látja, akkor nem fog leöregezni. Lehet, hogy ez egy kisebb közösségben, mondjuk egy vidéki közösségben, ez egy nehezebben áttolható dolog.
Uh-huh. Végtelen igazságtalanság az életnek az, hogy azért a menopauza jelei, azok látszódnak rajtunk. Tehát amikor hőhullámok jönnek, akkor azért kipirosodik az arcunk, megjelennek a ráncok, felcsúsznak a felesleges kilók, és ott azért ez eléggé megrázóan is érintheti a nőket. Mit élnek át szerinted ezek a nők, akiknek az életében így beköszönt a menopauza időszaka, és nagyon durva tünetekkel és látványos tünetekkel élik meg ezt az időszakot?
Attól függ, hogy hány évesek, attól függ, hogy akkor milyen élethelyzetben vannak, hogy mennyi ideig tart ez az időszak. Szerintem ma jobban fel lehet készülni egyrészt ezeknek a tüneteknek a megélésére, másrészt akár az enyhítésükre, illetve az elfogadtatásukra is. Tehát én abban is bízom, hogy akár a társadalom is többet tud erről, vagy ha valaki veszi a bátorságot ahhoz, és akár csak a barátnőinek elmondja, vagy a munkahelyén a kolléganőinek, akkor is is már artikulálta, kitette, tudnak hozzá mások is kapcsolódni, nem teszünk úgy, mintha nem lenne. Én azt gondolom, hogy ebben jobb és könnyebb a helyzet, mint évtizedekkel ezelőtt, hogy van mihez kapcsolódni, van lehetőségünk eszközökhez kapcsolódni, de azért nem tehetünk úgy, mintha ez nem lenne, mintha nem lennének kényelmetlenségek ezzel a helyzettel, és azt sem tartom egy jó iránynak, hogyha az ember pontosan az ellenkezőjét szeretné mutatni, hogy semmi, ne is foglalkozzunk vele, még mindig olyan erővel húzok, mint egy 25 éves, és ez még így lesz 20 évig. Tehát teljesen nem lehet elrejteni, viszont azt gondolom, hogy a fokozatosságnak borzasztó nagy szerepe van, illetve annak, hogy az ember ezt kivel tudja megosztani, honnan tud információkat szerezni, mert az egyrészt a testi érzetek megélésén is változtathat, és ami a testi érzetekhez kapcsolódik, az a lelki erő, amit az előbb említett forrásokból meríthet valaki, a társaiból, a barátaiból, akár a munkatársaiból.
Uh-huh. Barbara, egy színésznőnek azért nem lehet könnyű, hogyha beköszönt a változókor a tünetekkel, mert hogy főleg akkor, hogyha minden este színpadon áll, mint ahogy te is, még a Covid előtti időszakban, egy jó kis hőhullám, egy kis emlékezetkiesés, koncentrációs zavar kellemetlen helyzeteket hozhat. Te neked volt ilyen helyzet, vagy te tettél azért, hogy ne legyen ilyen helyzet?
Mikor elkezdődött, akkor egyszer csak megéreztem, volt hőhullámon, találkoztam vele, és azt mondtam, hogy ha ez ilyen, akkor én köszönöm, ezt nem kérem. Úgyhogy én segédeszközhöz folyamodtam, és gyógyszert szedtem, és szedek azért, hogy ez könnyebb legyen. Szerintem ez a kulcsa a dolognak, hogy sokkal többet tudunk, de sokkal több a segédeszköz, amivel ezek a dolgok leküzdhetőek. Lehet róla beszélni, igen, ez az osztott bánat, fél bánat. Meg tudod beszélni, illetve föl tudsz rá készülni. Szóval én is arra gondoltam, hogyha ott állok a színpadon, és hirtelen egy hőhullámmal találkozom, és én izzadni kezdek, az egyszerűen nem engedhetem meg magamnak. Tehát, hogy a színpadon ez már csak nem csak magam miatt, a közönség miatt sem, és a partnereim miatt sem. És ha van egy ilyen remek lehetőség, akkor ezt ki kell küszöbölni.
Igen, de ez nagyon fontos, hogy erről is beszéljünk, mert hogy nagyon sokan félnek a hormonpótlástól, és nem élnek vele, mert hogy a köztudatban elég negatív a hormonpótlásról kialakult kép. De egyébként a hormonok azok a bőrünkre is nagyon jó hatással vannak, illetve hát az egész testünkre. Mert úgy gondolom azért egy színésznőnek az is nagyon fontos, hogy hogyan öregszik meg, tehát hogy mégis a színésznek, a színésznők a saját arcukból, a testükből élnek. És azért, hogyha arra nagyon-nagyon oda kell figyelni.
Úgy van, és hát ez kellő kontrollal, tehát ahogy fiatal korában a lányok nagy része, vagy nagyon sokan szedtek antibébi tablettát, hiszen az is egy hormon. Nekem ezzel sosem volt problémám, és egy nagyon komolyan odafigyelek rá, tehát évente kontrollra járok, nézetem minden részemet, hogy ez egészséges maradjon, és így én nem gondolom, hogy ez különösebben veszélyes lenne. Én eddig csak az előnyét tapasztaltam, biztos, hogy jót tesz a bőrömnek is, de azon kívül az a ezerszer hajtogatott történet, hogy a sport az egyetlen, ami meg tudja akadályozni az öregedést. Ez tényleg úgy van, iszonyú lusták vagyunk, én biztosan, de próbálom erővel rávenni magam, hogy menjek futni, hogy menjek biciklizni, hogy szaunázzak, ami megint csak jót tesz a bőrömnek. És azon kívül színpadi ember lévén nekem nagyon kell a kondíció.
A változó korszóban egyébként benne van a változás lehetősége is. Talán a változás segíthet a nőknek abban, hogy még jobban megéljék ezt az időszakot, hogy merjenek új dologba belekezdeni, hogy esetleg megváltoztassák a külsejüket, frizurájukat, új életstílust vezessenek be, hogy munkahelyet váltsanak. Ez az 50 éves nőknél ez előfordul? Tehát hogy látod azt, hogy a társadalomban vállalják a nők a változást így 50 felett?
Egyre tipikusabb. Olyannyira, hogy már neve is van a jelenségnek, évelő virágoknak, perennielnek nevezik angolul azokat a hölgyeket, és nagyon sok hollywoodi sztár adja az arcát ehhez a folyamathoz, akik hát egy aktív és egy kreatív időszakot kezdenek, mert már nem kell a síró kisbabához oda rohanni éjjel, és még nem kezdődnek el azok a feladatok, amik mondjuk lekötik az embert túlságosan, vagy a testi ereje teljében van ilyenkor azért egy 50-55-60 pluszos ember, és akár 20-25-30 éven keresztül rengeteg példa van erre, tud letenni az asztalra, hiszen mögötte áll egy sikeres életpálya, hozzáteszem, hogy szakmai váltásokra is nagyon sok statisztikai számot tudnánk felhozni, akár homlok egyenest ellenkező területek között, hiszen a 80 év, a 85 év, a várható élettartam megnövekedés erre is egy lehetőség nyújt a számunkra. Magyarul sokkal több a kilátásunk és a lehetőségünk, mint 40 vagy 400 évvel ezelőtt, és látszik az, hogy ezekkel a lehetőséggel élnek is az emberek.
Uh-huh. Barbara, te változtattál valamit az elmúlt időszakban az életedben? Vagy a gondolkodásmódodban?
Hát a gondolkodásmódomban remélem. Azt gondolom, hogy az ember folyamatosan változik, folyamatosan alkalmazkodik. Nekem folyamatosan alkalmazkodnom kell egy új helyzethez, egy új színpadi karakterhez. A rugalmasság az maga a túlélés. Tehát azzal, hogy szembe találkozol azzal, hogy ha leöregeznek, vagy öregnek számítasz, akkor az egyetlen mód szerintem felvenni azt a küzdelmet saját magaddal, illetve a környezeteddel, hogy ebben nem kell beletörődni. Szóval én örülök, hogy egy perccel nem mennék vissza korábbra, de mert nem volt, nekem nem volt olyan nagy öröm 30 évesnek lenni. Tehát én most sokkal magabiztosabbnak, sokkal kiegyensúlyozottabbnak gondolom magamat. Nyilván a tudásom, az élethez való hozzáállásom mélyebb, ami nem nehezíti, hanem inkább megkönnyíti a mindennapjaimat. Tehát most persze ez úgy hangzik, hogy 55-nek a legjobb lenni, de valóban így van, hogy azok a lehetőségek, tehát amit meg tudsz, még mindent meg tudok tenni, és még minden, és már mindent meg tudok tenni. Nincs egy pici gyerek, akit minden nap óviba kell vinni, vagy nagyon nézni kell a házi feladatát. Viszont van egy társam, a gyerekem, aki nagyon 23 éves, és tök jól tudok vele beszélgetni, nagyon sok mindent tanulok tőle. Tehát olyan jó, hogy 55 évesen egy csomó mindent már el tudsz helyezni magadban, és a gondolkodásmódodba is be tudod illeszteni, elfogadóbb vagy. Vagy én úgy érzem, hogy ez mindenképpen bennem egy jó változás.
De a munkaerőpiac azért nem annyira nyitott az 50 pluszos nők felé.
Ez így volt 5 évvel ezelőtt. Ma már azért más a helyzet, mert megváltozott 5 éve a munkaerőpiac. Egyrészt kevesebb a munkaerő, másrészt pedig kezdtek rájönni arra a munkáltatók, hogy az a Silvernek is nevezett generáció egy kicsit könnyebben megtartható, ahogy hallottuk, már nem rohan haza ugye a lázas kisgyerekhez. Rendelkezik a tudással, nyugodtabb, egy más elkötelezettség rendezkedik be. Nem úgy érkezik, hogy itt leszek 6 hónapot, másfél évet, aztán majd meglátom, hogy hova menjek tovább. És ezek az értékek, és azt is tudják a munkáltatók, hogy az 50 évesre még lehet számítani 10-15-20-25 évig, hogy ezek az értékek hasznot jelenthetnek a vállalat számára, ami elsődlegesen a hasznot nézi.
Említetted, Barbara, a kortalan nő szót. Bevallom nektek, hogy nekem ez az öregedési stratégiám, hogy én szeretnék minél tovább kortalan nő maradni. És hát ez befolyásolja az öltözködésemet, a gondolkodásmódomat. Nem szeretnék fiatalabbnak kinézni, mint amennyi vagyok, de odafigyelek a külsőmre, ápolom a bőrömet, figyelek a táplálkozásomra, mozgok. És természetesen próbálok tartani a ritmust a modern világ, főleg a technikai újdonságok világában. Nekem ez bejön, de vajon lehet-e ez egy megoldás a menopauzában lévő nők számára, hogy a társadalomban megtalálják még a maguk szerepét, és ne írják le őket teljesen?
Sőt, helytálljanak azokban a szerepekben, ahol addig a lehető legjobban töltötték be mindazt, amit elvégeztek. Hiszen ha velem szemben ül egy nő, és nem tudom eldönteni, hogy azon a csúszkán, amit Barbara említett, 45, lehet 38 is, de 53 is, akkor úgy viszonyulok hozzá, mint egy 38 és 53 között lévő nőhöz, ami már sokkal több lehetőséget rejt magában, mintha csak egy csőlátással 45 évesnek nézném. És ezért is lehetőség, ez a fajta kortalanság a kibővített sávval, mert én nem nagyon szeretem, amikor a B oldalt említjük, vagy a dombtetőt, úgy gondolom, hogy inkább egy platóra érkezik el az ember, és azon a platón pontosan addig, amíg az izma, a csontja, a tekintete, a memóriája, és számos egyéb segítőeszközek képessége bírja, akkor úgy tud benne lenni az élete új helyzetében, feladataiban, akár tanulva, fejlődve, de akár új pozíciókat betöltve, hogy jól érzi magát, energikusnak érzi magát, és erőteljesebbnek érzi magát, és hozzáteszem egyébként, hogy a társadalom sem engedheti meg, hogy leírjon 45 éves, azért ma már fiatalnak számító nőket, hát ők tanultak, ők tudnak, nekik képességeik vannak, hogy néznénk ki, hogyha kiemelnénk őket a társadalomban, vagy a háttérbe szorítanánk őket. Hatalmas veszteség érne bennünket.
Igen. A menopauzában lévő nők Magyarországon az X, a baby boomer generáció és az X generáció tagjai, vagyis ők a rendszerváltás idején voltak fiatalok, sokkal emancipáltabb világba születtek bele, mint mondjuk anyáink, nagyanyáink. Mennyit változott a nők változókorhoz, menopauzához való viszonya az évek során? Nagy különbségben mondjuk, hogy ahogy az anyáink, nagyanyáink beszéltek, vagy gondolkodtak a menopauzáról, mint a mostani nők?
Hatalmas különbség. Egyrészt folyamattá vált, nem pedig egy pontszerű vagy egy éles vonalszerű jelenségé, amiről is beszéltünk is az evolúciós pszichológia kapcsán, hogy akkor mostantól vége, mindennek vége. Voltak ilyen fordulatok a nyelvben is, amit nem is szeretnék idézni, annyira kemények voltak, azonban kétségtelen, hogy az elmúlt évtizedekben megérkeztek azok a fordulatok, amivel az ember már tud erről beszélni, az az elfogadás, ahogy ehhez tudnak nem csak barátnők vagy rokonok, de akár munkaadók is kapcsolódni, amivel ezt el lehet mondani, és hát az internetnek hála elképesztő gyorsasága kapja meg az ember a legpontosabb információkat, akár gyógyszerről, akár készítményről, akár egy olyan weboldalról, ahol pontosan megtalálom azt az embert, akinek hajszára ugyanazok a gondjai vannak, mint nekem, és akkor mi ki tudjuk cserélni a kulcsinformációkat.
Mondjad. Az inspiráció szerintem az egy nagyon, az nem kihagyható faktum ebben az egészben, hogy, és pont azért, mert nagyon sokat változott a világ, nagyon sok az internet egy hatalmas ajtót nyitott, hogy olyan példákat láthatsz, olyan gondolkodásmódokról hallhatsz, olyan segédeszközöket ismerhetsz meg, ami azelőtt nem volt, és valóban ettől mindig van egy új tuning állapot attól, hogy még azt is lehet, és azt sem kell elengedni, hanem nézd meg, ő is milyen jól csinálja, mennyire jól áll neki, mennyire jól képviseli azokat a dolgokat, és azt gondolom, hogy aki mutogatja magát, mint fényvisszaverő felület, nekünk szerintem dolgunk is, hogy ebben egy jó példát mutassunk, és valóban nem kell fiatalabbnak látszani, de a kortalanságban, az ápoltságban, a cizelláltságban, egy szofisztikáltabb gondolkodásmódban szerintem feltétlenül. És akkor ez sokkal inkább egy vonzóbb dolog annál, mint hogy le kéne sajnálni, hogy jaj, ő egy néni. Én szívesen mondom magamra, hogy hát már 100 éves vagyok, de még mindig ilyen jól nézek ki.
Neked van egy nagy lányod, az előbb említetted, 23 éves. Te szoktál vele beszélgetni arról, hogy mi az, hogy menopauza, és hogy mi vár a 40 fölötti nőkre? Illetve amikor te voltál fiatal, akkor az anyukád, a nagymamáddal beszéltetek erről?
Egyáltalán nem. Ők már hogy egyáltalán nem beszéltek erről, és valahogy ez, igen, pedig nagyon sok nő vett körül, de lehetséges, hogy ők egymás között megbeszélték. Engem nem avattak vele ebbe a témába. És a gyerekem, tehát Rozi lányom, 23 éves, én nem akarom őt riogatni. Azt mondom neki, hogy figyelj, olvasd már el a közérbe, hogyha vásárolunk valamit, olvasd el, mert tudod, hogy anyád az már nem lát, mert rászorulok a segítségére. De arról nem gondolom, hogy hosszabban kellene nekem beszélgetnem, hogy ez megy. De lehet, hogy azért nem kell róla hosszabban beszélgetnem, mert nem érem meg tragikusan.
Igen.
Tehát lehetséges, hogy tehát ez a nyavajgás, én nem vagyok a nyavajgás híve, én a megoldások híve vagyok, és ezeket mindig próbálom is megtalálni. Nem tudom, tehát hogyha ő kérdezne engem bármivel kapcsolatban, nyilvánvalóan válaszolnék, de hogy én előre szaladjak egy 23 éves lánygyereknek, aki remélem egyszer csak gyereket fog szülni, neki még szerintem korán van arról beszélni, hogy jaj, hát az a borzalmas lesz, amikor majd 45 éven felül leszel, és az mennyire. Neki még egyszerűbb lesz talán.
Meg hát, hogyha te ilyen pozitív példa vagy számára, akkor lehet, hogy fel se fog tűnni neki az, hogy 40 fölött valami más történik, akár a női testben, akár a női lélekben, vagy akár a társadalmi megítélésben. Ha egy ilyen klassz anyja van, akkor ő számára ez egy természetes folyamat lesz.
De nem gondoljátok, hogy ezt hogy tulajdonképpen az egész végül is valami külsőre reagálunk, valami külső megítélésre reagálunk, annélkül, hogy egyébként belül ez igazolva lenne. Tehát, hogy van benne nekem van benne egy csomó részében egy megkönnyebbülés is, hogy ezzel már nem kell foglalkozni, és más dolgokkal tölthetem az időmet. Tehát, hogy inkább attól félünk, hogy milyen a környezet megítélése.
Én olyannyira igazat adok annak, amit Barbara mond. Nekem van egy olyan feladatom, hogy korrigáljam a lányaim kérdéseit, hogy szó nincs arról, amit hallottatok erről. Tehát az ő információik egy rettenetesebb állapotról szól, és ezt folyamatosan korrigálnom kell, hogy ez nem folyamatosan, amikor néha rákérdeznek, hogy most olvasták, és ez tényleg így van-e. Nem így van. Ezek old school megállapítások, és azt gondolom én is, hogy fel lett fújva ez egy 20. századi örökségű, hogy valamilyen oknál fogva kialakult ez a téves mítosz, ha szabad így nevezni, a változókor nehézségei, problémái és egyéb negatív címkéi körül, és hát mi nekünk nem az a feladatunk elsősorban, hanem lebontsuk, hanem hogy megmutassuk azokat a pozitív lehetőségeket az erőlléttel, a teljesítménnyel, az örömmel, az élménnyel, ami 45 felett és jócskán az embernek része lehet az életében.
Hát annál is inkább, mert hogy a 45 feletti nők, azok még nagyon aktív részé a társadalomnak, a többségüknek már van ideje magára, van kedve fogyasztani, egy nagyon jó fogyasztó réteg, jó esetben pénze is van, tehát valószínű, hogy azért a hirdetők, meg az ipar, meg a szolgáltatóipar így felfedezi őket maguknak.
Ez így van, ez is egy új jelenség, az elmúlt évtizedekben jelent meg. Ebben van is egy kis veszély, hogy elvonja a figyelmüket. Kétségtelen azonban, hogy ez a korosztály jobban is tud tájékozódni, és emiatt azokhoz a termékekhez jut el, amire szükségük van. Viszont lehet egy csapdahelyzet is az anyagiak miatt. Mondjuk, hogyha valaki 70 fölött is 40 évesnél fiatalabbnak akar látszani. Olvashatunk sokat arról, hogy ez egy veszélyes csapdahelyzet, de én úgy látom, hogy azért a legtöbben, főleg, hogyha a kortársaikkal van egy kiegyensúlyozott kapcsolatuk, akkor meg tudják tartani azt az egyensúlyt, amivel eljutnak ahhoz, amire nekik szükségük van, az eszközökre, amiről beszéltünk, vagy a lehetőségekre, amivel még 70 fölött is sportolni tud, vagy utazni tud, vagy megtalálja azt a színház élményt, könyvélményt, ami őt fejleszti, amitől ő maga több lesz, és azt gondolom, hogy ez is egy új lehetőség ma, hiszen ha fogalmazhatunk ilyen egyszerűen, áruk tekintetében is le voltak írva a változó korban lévő, vagy azon túl lévő nők, még akár csak néhány évtizeddel ezelőtt is. Például a szürke és fekete ruhákat, emlékszem, hogy az áruházban a szürke és a fekete ruhák közül választhattak, és meg is szólták például a társaságban azokat a 40 pluszosokat, akik mondjuk nem a komor pasztel árnyalatokból válogattak.
Akkor beszéljünk egy kicsit a nők családon belüli szerepéről, mert hogy 45-50 körül már újraosztják a női szerepeket a családban, a gyerekek felnőnek, több ideje jut az embernek magára. Én emlékszem, hogy a nagymamám, amikor 50 éves volt, akkor ő elment nyugdíjba, és onnantól kezdve csak az unokáival foglalkozott, és ez számomra teljesen természetes volt, hogy a nagyi egy idős néni, és az ő feladata az, hogy velünk a unokákkal játszik. Ehhez képest én már elmúltam 50 éves, és unokám egyáltalán nincsen. Most a kamasz gyerekem különböző problémáit próbálom orvosolni itt a Covid idején, illetve hogy most állok egy karrierváltás elején. Tehát nagyon nagy a különbség az én sorsom és a nagymamám, aki 50 évesen nyugdíjas volt, az ő sorsa között. Hogyan változnak most meg így a nagymama szerepek a mai modern társadalomban?
Általában a női szerepek nagyon megváltoznak. Beszélhetünk szerep összevonásokról és szerep terhelésekről. Tehát mondjuk például egy 20-sok 30 éves nőnek egyszerre kell helytállnia mondjuk anyaként, lehet, hogy a karrierjében és a női mi voltában csinosan is erejeteljében, az egy nagyon-nagyon intenzív szerep terhelési periódus, de lehet, hogy például az édesanyja nem ér el lekvárt főzni, és akkor egy kicsit nagymamának is kell lenni a lekvár főzéssel, vagy a keresztszemes hímzés megtanulásával. Tehát a 20. század végén és a 21. század elején nagyon komoly szerepösszevonásokra, szerepterhelésekre látunk példát. Az pedig az egyén dolga, hogy mit kezd ezzel. Hogy valamire azt mondja, hogy ez most én háttérbe szorítom, ez most nekem nem fontos, én nem akarok megfelelni annak a csoportnak, aki erről kiabál, mert úgy is lesz mindig valaki, akinek nem tetszik valami, amit abban csinál. Tehát ma már nagyon sok nő hallott a bűntudati porról, és tudja, hogy nem feladata, hogy megfeleljen ezeknek a különböző elvárásoknak, illetve rálát ezekre a lehetőségekre, hogy igenis 40 után, 45 után, 55, 50, 60 éves kor után is lehet karrierváltást csinálni. Hát rengeteg példa van, biztos a reklám miatt nem lehet mondani olyan világcégeket, ahol 65 pluszos emberek hoztak létre máig a föld legtöbb országában forgalmazott termékeket. Tehát ezt egyrészt ezt nem szabad elengednünk, másrészt nem szabad elhinnünk annak, aki felemeli az ujját, hogy na de azt nem csináltad meg, na és azzal mi van? Ez egy veszélyes csapda.
Igen, de hát azért az élet úgy szokta hozni, hogy így nagymamák is leszünk, és azért a mai világban a nagymama szerep is nagyon megváltozott, mert hogy kevesebb gyerek születik, vagy nem születik unoka, vagy külföldön születik az unoka, és nem lehet vele kapcsolatot tartani. Hogy ezek a nők, akik viszont szeretnének nagymamák lenni, és nem tudnak valamilyen oknál fogva, ugye a hétköznapi életekben, ők ezt hogyan élik meg, és hogy ők milyen megoldásokat választanak, hogy ezt a hiányt pótolják?
Nagyon nagy lehetőség van ma a különböző önkéntes munkákra. Tehát, és ebbe tényleg az idős otthontól elkezdve a környezetvédelmen át estig sorolhatnánk a példákat, ahol mindenki megtalálja a saját személyiségéhez leginkább illőt, vagy leginkább passzolót, de láthatunk olyan kezdeményezéseket is, és itt elsősorban a közösségi média ad eszközöket, ahol csoportok találkoznak annak mentén, hogy ki vigyáz, kire vigyáz, valaki egy idősebbre, vigyáz valakinek a gyerekére, ami talán nem is az ő unokája, de megélheti azt az érzést, amire vágyik, ami már hiányzik neki, és ami talán csak 5 vagy 10 év múlva érkezik el az ő saját életébe.
Te, Barbara, vágyol
már? Nekem van unokám.
Jaj, tényleg.
Igen, mert a második házasságomban van egy felnőtt lányom, aha, akitől van egy unokám, van egy 5 éves Miám, uh-huh. És ez ugyanoda csatol, hogy fiatalon játszani öregebb szerepet, és játszani fiatalabb szerepet, mint a konkrét korot. Úgyhogy én időnként abba a szereptévesztésbe esek, hogy én tulajdonképpen a mamája is lehetnék, természetesen, már hogy az anyukája is lehetnék, de hát azokat a funkciókat is be tudom tölteni, ha kell, amit a gyerekem életébe töltöttem be hasonló korban. Tehát le tudok vele menni a játszótérre motorozni, és le tudok csúszni vele a csúszdán, és tudok neki palacsintát sütni, és igen, és az esti fürdésnél halálra röhögjük magunkat, amikor velem alszik, ott alszom vele. Tehát, hogy az, abban a szerencsében van részem, hogy kipróbálhatom még viszonylag korán, vagy hát a te nagymamád 50 évesen volt, úgyhogy én már le is vagyok maradva 5 éve. De hogy még mielőtt alanyi jogon lenne unokám, előtte kipróbálhatom egy korábbi unokának ezt a szerepet. De egyébként pedig az, hogy egy családban milyen szerepet töltesz be, szerintem az úgy nagyjából az egész felépítményen múlik, de valahogy én mindig úgy gondoltam, hogy egy nőnek, és vessetek meg érte, napnak kell lenni. Szóval, hogy a nap, tehát, hogy valahogy te adod azt az energiát, te adod azokat a pontokat, amivel mindenki jól tud, komfortosan tud mozogni, és te tudod adni azokat a paramétereket, amivel az egész, a háztartás, a mindennapi élet, mindenkinek a jóléte, a jó egészsége, a mentális egészsége, a kulturális tápanyaga, tehát hogy az valahogy egy nő, mint egy központi hely, mint a konyha tudja biztosítani, és azt gondolom, hogy ez megint csak a kortalansághoz visz. Tehát, hogy nem, tehát értem, hogy nem kell úgy csinálni, mintha még mindig ugyanannyi erővel tudnád csinálni, mint 35 évesen, nem, 55 évesen, de azokat a csatornákat töltöd be, vagy ugyanoda folyatod a tudást, vagy a gondolatot, vagy az érzelmet, a szeretetet, a melegséget. Lehet, hogy már nem olyan erővel, de azok a csatornák megmaradnak.
És a fizikai, mentális egészség azért fontos, azért lényeges kulcsszavak, mert ennek a birtokában, amit az ember, ma már azért látjuk, 70 fölött is meg tud tartani, 75 fölött is meg tud tartani, minél hamarabb kezd el figyelni erre, és ma meg tudjuk szerezni az információkat, erről beszéltünk. Tehát a fizikai és a mentális egészség birtokában az ember egy nagyon sokoldalú partner lehet a párkapcsolatban, egy sokoldalú nagymamává válhat, aki palacsintát is süt, és a csúszdán is lecsúszik. Az én nagymamám csodálatos palacsintát sütött, de hát egyszer nem csúszott le velem a csúszdán, teljesen egyértelmű módon, mit is szólt volna a játszótér akkor a 70-es évek elején. Sokoldalú munkatárs lehet, akár még 50-60-70 pluszosan is, és az akár szó könnyen is volt az 50-hez kötve. Tehát, hogy ez két olyan forrás a számunkra, ami a változó társadalomtól függetlenül vízben bennünket előre, és megtart úgy, hogy minél tovább álljunk ott a helyünkön.
Hát legyen akkor ez a zárszó, ez a szép gondolat, ez a szép üzenet, úgyhogy nagyon szépen köszönöm a beszélgetést, nagyon sok érdekes információval, történettel lettünk gazdagabbak. De a beszélgetés sorozatunkat folytatjuk, úgyhogy ha tetszett ez a mai, és érdekel a téma, és kíváncsi vagy arra, hogy a változókornak még milyen más aspektusai is vannak, akkor kattints a többi epizódra, és csatlakozz hozzánk a legközelebbi podcastunkhoz is.